Nincs több tennivalónk. Menjünk vissza a bukbarátunkhoz.
Nyolcadik fejezet. Az Armstrong lány elrablása.
Buck éppen egy omlettel viaskodott. Azt gondoltam, legjobb, ha most mindjárt felszolgálják az ebédet az étkezőkocsiban, mondta. Utána kiürítjük a kocsit, és Monsieur Poirot ott hallgatja ki az embereket. Hármunknak pedig idehoztam egy kis harapnivalót. Remek ötlet, mondta Poirot. Egyikük sem volt éhes, tehát gyorsan végeztek az ebéddel. Buck csak akkor hozakodott elő a minnyájukat foglalkoztató kérdéssel, amikor a kávét kortyolgatták. Nos, kérdezte. Nos, kiderítettem az áldozat kilétét. Tudom, miért kellett mindenképpen elhagynia Amerikát. Szóval ki volt? Emlékszik az Armstrong gyerek elrablására? Ez az ember gyilkolta meg a kis Daisy Armstrongot. Cazetti. Rémlik valami. Jó, szörnyű eset volt, bár részletekre már nem emlékszem. Armstrong ezredes angol volt, a legmagasabb angol katonai kitüntetés a Victoria kereszt tulajdonosa. Félig amerikai származású, az anyja egy amerikai milliomos Vanderhalt lánya. Az ezredes Linda Ardennek, Amerika leghíresebb drámai színésznőjének a lányát vette feleségül. Amerikában éltek, egy gyermekük volt, egy kislány, akit imádtak. Amikor a gyerek 3 éves volt, valaki elrabolta, és hihetetlen magas összeget követelt váltságdíjul. Nem mutatom magukat a részletekkel, mikor a szülők kifizették a 200 000 dollárt, megtalálták a kislány holttestét, legalább 2 hete halott volt már. Rettenetes volt a felháborodás, és még mindig nem vagyunk a történet végén. Armstrongné gyermeket várt, a holttest megtalálása után elvetélt, és ő maga is meghalt. A szerencsétlen ember pedig főbe lőtte magát. Elképesztő tragédia, mondta Buck. Most már pontosan emlékszem. Ha nem tévedek, még valaki meghalt. Igen, egy szerencsétlen francia vagy svájci dajka. A rendőrség meg volt győződve róla, hogy tud valamit a büntetről. Hiába tiltakozott kétségbe esetten. Elkeseredésében végül kiugrott az ablakon és meghalt. Később kiderült, hogy semmi köze a bűncselekményhez. Gondolni is szörnyű, rámondta Buck. Fél évvel később Cazettit, a gyermekrabló banda fejét letartóztatták. A banda máskor is így járt el. Ha a rendőrség a nyomukban volt, megölték az áldozatukat, és annyi pénzt sajtoltak ki a hozzátartozókból, amennyit csak tudtak, míg a holttestet meg nem találják. Egy dologgal tisztában kell lenniük, barátai. Cazetti volt a tettes. De az óriási vagyonával, különböző embereket a kezében tartva sikerült elérnie, hogy valamilyen technikai apróság ürügyén felmentsék. És ha nem szökik meg, meglincselik. Most már tudjuk, mi történt. Megváltoztatta a nevét, és elhagyta Amerikát. Azóta vagyonos úrként élt, utazgatott, élvezte az osztalékokat. Gyalázatos, mennydörögte mélységes megvetéssel, Buck. Nem is bánom, hogy meghalt, nem én. Egyetértünk. De azért nem volt helyes éppen az Orient Expressen végezni vele. Más helyek is vannak a világon. Poirot elmosolyodott. Látta, hogy Monsieur Buck érthetően elfogult. Először is azzal a kérdéssel kell szembenéznünk, mondta, hogy egy másik banda követte el a gyilkosságot, akiket mondjuk Cazetti kijátszott a múltban, vagy pedig egy ember bosszújáról van-e szó? Néhány szóval elmesélte, hogyan olvasták el az elszenesedett papíron lévő szavakat. Ha a feltételezésem helyes, a gyilkos égette el a levelet. De miért? Mert előfordult benne az Armstrong név, az egész ügy kulcsa. Van még élő tagja az Armstrong családnak? Sajnos nem tudom, de mintha olvastam volna Armstrong név húgáról. Poirot tovább fejtegette Konstantinosz doktor is a maga közös következtetéseit. A horpat óra hallatán Buk felderült. Ez nagyon pontosan meghatározza a bűntény elkövetésének időpontját. Igen, mondta Poirot, kényelmes megoldás. Volt valami a hangjában, ami meghökkentette a többieket, hiszen maga mondta, hogy hallotta, hogy Recset 20 perccel 1 óra előtt beszélgetett a kalauzzal, mondta Buk. Poirot pontosan elmondta, hogy mi történt. Annyi legalábbis világos belőle, mondta Buk, hogy Cassetti vagy Recset, és inkább megmaradok ennél a névnél, 20 perccel 1 óra előtt még életben volt. Hogy pontosak legyünk, 0:37. Recset tehát, hogy pontosak legyünk, 0:37 életben volt. Ez mégiscsak tény? Poirot nem felelt. Gondterhelten merett maga elé. Kopogtattak. A pincér lépett be. Az étkezőkocsi üres, monsieur, mondta. Már is megyünk, felelte Buk, és felállt. Magukkal tarthatok? Kérdezte Konstantinosz. Természetesen, doktor úr. Ha csak, monsieur Poirotnak nincs ellene kifogása. Nincs. Természetesen nincs, mondta Poirot. Egy kis udvariaskodási szertartás végezetével, csak ön után, nem, ön után elhagyták a fülkét.
Második rész. A vallomások. Első fejezet. A hálókocsi kalauz vallomása.
Az étkező kocsiban minden készen állt. Poirot és Buk egymás mellett ült egy asztalnál. Az orvos az asztal végén kapott helyet. Poirot előtt hevert a Calais-i közvetlen kocsi tervrajza, amelybe vörös tintával beírták az egyes utasok nevét. Oldalt egy halomban tornyosultak az útlevelek és a menetjegyek. Az asztalon papír, tinta, toll, ceruzák. Nagyszerű, mondta Poirot. Vizsgálóbíróságunk már is megkezdheti működését. Azt hiszem, elsőnek a hálókocsi kalauz vallomását kell meghallgatnunk. Maga valószínűleg tud valamit erről az emberről. Mi a véleménye róla? Olyan ember, akinek adni lehet a szavára? Hogyne, a leghatározottabban. Pierre Michel több mint 15 éve áll a társaság szolgálatában. Francia, Calais közelében él. Becsületes és feltétlenül megbízható. Észbeli képességei talán nem kiemelkedők. Poirot egyetértőleg bólintott. Rendben van, mondta. Hívjuk be. Pierre Michel egy kissé már összeszedte magát, de azért rettenetesen ideges volt. Remélem, nem tételezi fel, monsieur, hogy valami mulasztást követtem el, mondta aggódva, és tekintete ide-oda járt Poirot és Buk közt. Szörnyű, ami történt. Remélem, nem tételezi fel, monsieur, hogy felelősség terhel engem is. Poirot megnyugtatta az emberét, aztán kérdezni kezdett. Kiszedte Michelből, hogy mi a neve? Hol lakik, mennyi ideje dolgozik a társaságnak, és mennyi ideje jár ezen az útvonalon. Tisztában volt ugyanezekkel az adatokkal, de az efféle szokványos kérdések megnyugtatják a vallomástevőt. Hát akkor, folytatta Poirot, térjünk rá az elmúlt éjszaka eseményeire. Mikor feküdt le monsieur Recset? Úgy szólván nyomban vacsora után, monsieur, még mielőtt Belgrádba értünk. Előző este is korán feküdt le, azt az utasítást adta, hogy vessem meg az ágyát, amíg vacsorázik, és meg is tettem. Járt-e valaki a fülkéjében azután? Az inasa, monsieur, és a fiatal amerikai úr a titkára. Senki más? Senki, monsieur, legalábbis tudtommal senki. Rendben van. Ekkor látta vagy hallotta utoljára? Nem, monsieur, Ne tessék elfelejteni, hogy körülbelül 20 perccel egy előtt csengetett. Nem sokkal azután, hogy megálltunk. És mi történt pontosan? Kopogtam az ajtaján, és ő kiszólt, és azt mondta, hogy tévedés. Angolul mondta, vagy franciául? Franciául. Szó szerint mit mondott? Semmi baj. Tévedtem. Úgy van, mondta Poirot, én is ezt hallottam, és aztán maga elment. Igen, monsieur. A kalauz ülésre? Nem, monsieur, valaki más is csöngetett. Oda mentem. Most valami fontosat kérdezek magától, Michel. Hol volt 1:45-kor? Én, monsieur? A kalauz ülésen, arccal a folyosó felé fordulva. Biztos benne? Igen, illetve átmentem a következő kocsiba, abba, amelyik Athénból jött. Beszélni akartam a kollégámmal, a hóról beszéltünk, nem sokkal egy óra után. Pontosan nem tudom megmondani, mikor. És mikor jött vissza? Megint csöngetett valaki, monsieur. Beszéltem is önnek róla. Az amerikai hölgy volt. Sokszor csöngetett. Emlékszem rá, mondta Poirot. És aztán? Aztán, monsieur. Aztán ön csöngetett, és én bevittem az ásványvizet. Aztán körülbelül egy fél óra múlva meg kellett vetnem az ágyat az egyik fülkében. Az amerikai fiatalembernek. Recsett úr titkárának a fülkéjében. Egyedül volt-e McQueen úr a fülkéjében, amikor maga bement megvetni az ágyat? Az angol ezredes volt nála a 15-ösből. Ültek és beszélgettek. Mit csinált az ezredes, miután kijött McQueen úrtól? Visszament a fülkéjébe. A 15-ösbe. Az egészen közel esik a maga üléséhez. Igen, monsieur, a második fülke a folyosónak attól a végétől számítva. Az ő ágya már meg volt vetve? Igen, monsieur, akkor vetettem meg, amikor vacsorázott. És mikor volt ez az egész? Nem tudom pontosan, monsieur, minden esetre még 2 óra előtt. És mi történt utána? A kalauz ülésen ültem reggelig, monsieur. Nem ment át még egyszer a következő kocsiba? Nem, monsieur. Aludt-e? Nem hinném, monsieur. Állt a vonat, és ezért nem tudtam szunyókálni sem, ahogy szoktam. Az utasok közül megjelente valaki a folyosón. A kalauz gondolkodott. Egy hölgy! Kiment a kocsi túlsó végén lévő mellékhelységbe, ha jól emlékszem. Melyik hölgy? Nem tudom, monsieur. A folyosó túlsó végén volt, és csak a hátát láttam. Vörös kimonó volt rajta, sárkány mintás. Poirot bólintott. És aztán? Aztán reggelig semmi, monsieur. Biztos benne? Bocsánat, monsieur, de ön kinyitotta az ajtaját, és kinézett egy pillanatra. Jól van, barátom, mondta Poirot. Kíváncsi voltam, emlékszik-e rá? Egyébként arra ébredtem, hogy valami nehéz tárgy esik neki az ajtómnak. Nem tudja, mi lehetett? A kalauz csodálkozva nézett rá. Semmi, monsieur. Biztos vagyok benne, hogy semmi. Lidérces álmaim lehettek, mondta Poirot elgondolkodva. Talán a szomszéd fülkéből hallott valamit, szólt közbe Buk. Poirot meg sem hallotta a közbeszólást, talán nem is akarta meghallani a hálókocsi kalauz jelenlétében. Térjünk rá a következő pontra, mondta. Tegyük föl, hogy éjszaka egy gyilkos szállt föl a vonatra. Nem távozhatott a büntet elkövetése után? Pierre Michel a fejét rázta. És nem bújhatott el valahova? Mindent végigkutattunk, mondta Buck. Ezzel az elképzeléssel kár foglalkozni, barátom. Különben sem szállhatott volna fel a hálókocsiba, hogy észre ne vegyem, mondta Michel. Hol álltunk meg utoljára? Vinkovciban. Mikor? 23 óra 58 perckor kellett volna indulnunk, de a havazás miatt 20 perc késésünk volt. Átjöhetette valaki a vonat belföldi utasoknak fenntartott részéből. Nem, monsieur, vacsora után a hálókocsi és a helyi kocsik közti ajtót lezárják. Maga is leszállt Vinkovciban? Igen, monsieur. Leléptem a peronra, ahogy szoktunk, és a lépcső mellett álltam, mint a többi kalauz. És mi történik a kocsink első ajtajával, az étkező kocsi mellettivel? Az is mindig be van zárva belülről. Most nincs bezárva. Michel egy pillanatra meglepődött, de aztán kisimult az arca. Biztosan valamelyik utas kinyitotta, és kinézett a hóba. Meg lehet, mondta Poirot. Tűnődve dobolt egy-két másodpercig az asztalon. Ugye nem engem tesz felelőssé, monsieur? Kérdezte félénken a kalauz. Poirot jóságosan rámosolygott. A magam megpróbáltatásainak már vége, barátom, mondta. Hopp, még valamit kérdezzek, amíg el nem felejtem. Azt mondta az imént, hogy mikor monsieur Recsett ajtaján kopogtatott, egy másik csengő is megszólalt. Én is hallottam. Ki volt az? Dragomirov hercegné. Kérte, hogy küldjem be hozzá a komornáját. És megtette? Igen, monsieur. Poirot gondolkozva nézegette az előtte levő tervrajzot. Aztán biccentett. Egyelőre ennyi az egész, mondta. Köszönöm, monsieur. A kalausz felállt, és Buckra nézett. Ne nyugtalankodjon, mondta Buck barátságosan. Amennyire meg tudom ítélni, semmiféle kötelesség, mulasztás nem terheli magát. Pierre Michel megkönnyebbülve hagyta el a kocsit.
Második fejezet. A titkár vallomása.
Poirot egy-két percig gondolataiba merült. Azt hiszem, mondta azután, hogy jó volna megint McQueen úrral szót értenünk, különös tekintettel arra, amit időközben megtudtunk. A fiatal amerikai egy-kettőre megjelent. – Hogy haladnak a dologgal? – kérdezte. – Elég jól. Utolsó beszélgetésünk óta megtudtunk valamit, azt, hogy ki volt Recsett. Hector McQueen érdeklődve hajolt közelebb. – Ki volt? – kérdezte. Ahogy maga is gyanította, a Recsett név álnév volt csupán. Recsett valójában Cassetti volt, a híres gyermekrablások kiagyalója, többek közt a kis Daisy Armstrong elrablója. McQueen arcára kiült az elképett csodálkozás. Aztán elkomorult. A gyalázatos féreg, sziszegte. Nem tudott erről, McQueen úr? Nem, uram, mondta a fiatal amerikai határozott hangon. Ha tudtam volna, inkább levágom a fél karomat, mint hogy neki dolgozzam. Ennyire közelről érinti a dolog, McQueen úr. Okom van rá. Apám volt a kerületi ügyész, aki a perben a vádat képviselte, Poirot úr. Többször is láttam Armstrongnét. Szegény, szeretetre méltó asszony. Szelíd és megtört. Megint elkomorult az arca. Ha valaki megérdemelte, hogy így végezze, akkor ez a Recsett vagy Cassetti az. Örülök, hogy így járt. Az ilyen ember nem érdemli meg, hogy éljen. Olyan heves indulattal beszél, mintha maga is hajlandó lett volna megtenni ezt a jó cselekedetet. Igen, Én... Kárvallott arccal elhallgatott. Úgy látszik, magam ellen teszek vallomást. Gyanúsabbnak tartanám magát McQueen úr, ha megjátszaná, hogy gazdájának halála indokolatlan keserűséggel tölti el. Nem hiszem, hogy meg tudnám tenni, még ha a villamos széktől mentene is meg, mondta McQueen mogorván, aztán hozzátette. Hogyan jött rá, ha szabad ilyen arcátlanul kíváncsinak lennem? Mármint arra, hogy ki volt Recsett. Egy levél töredékéből, amit a fülkéjében találtam. De hiszen az már, bocsánat, nagyon nagy gondatlanság volt az öreg részéről. Attól függ, hogyan értjük, mondta Poirot. A fiatalembert meghökkentette ez a válasz. Mereven bámulta Poirot, mintha most akarná kiismerni. Az a feladatom, mondta Poirot, hogy kiderítsem, ki mit csinált a vonaton. Ne vegye tehát rossz néven a kérdéseimet. A szokásos kérdések. Értem, kérdezzen, hadd mentsem magam, ha tudom. Azt hiszem, nem is kell megkérdeznem a fülkéjének a számát, kezdte Poirot mosolyogva, hiszen egy éjszakára közösen birtokoltuk a fülkét, a 6. és 7. ágy második osztály. Eltávozásom után maga egyedül maradt benne. Úgy van. Az a kérésem, McQueen úr, hogy mondja el, mi csinált tegnap este, azután, hogy elhagyta az étkezőkocsit. Erre könnyű válaszolnom. Visszamentem a fülkémbe, olvastam egy ideig. Belgrádban leszálltam, de úgy éreztem, hogy nagyon hideg van, és újra felszálltam. Egy darabig a szomszéd fülkében lévő fiatal angol hölgyel beszélgettem. Aztán azzal az angollal, árbasznott ezredessel bonyolódtam beszélgetésbe. Azt hiszem, maga is elment közben mellettünk. Aztán bementem Recsethez, és mint már mondtam is, néhány levélfogalmazványt írtam le a számára. Elköszöntem tőle, és távoztam. Árbasznott ezredes még mindig ott volt a folyosón. Az ő ágya már meg volt vetve, ezért azt javasoltam, hogy ő jöjjön át hozzám. Italt is rendeltünk, és alaposan nekiláttunk. Megvitattuk a világ politikai helyzetét, az indiai állapotokat és a mi bajainkat, az alkoholtilalmat és a gazdasági válságot. Nem nagyon szeretem az angolokat, annyira fensőségesek, de ezt az embert... megkedveltem. Meg tudja mondani, hány órakor ment el magától? Elég későn. Úgy gondolom, már majdnem 2 óra lehetett. Észrevette, hogy megállt a vonat? Igen, csodálkoztunk is rajta. Kinéztünk, láttuk, milyen nagy a hó, de nem gondoltuk, hogy ilyen komoly a dolog. Mi történt, mikor az ezredes elment? Átment a fülkéjébe, én meg behívtam a kalauzt, hogy vesse meg az ágyamat. Hol volt maga ez alatt? Kint álltam az ajtó előtt, a folyosón, és cigarettáztam. És utána? Utána lefeküdtem, és aludtam reggelig. Elhagyta-e a vonatot tegnap este? Le akartam szállni Árbasznattal, hol is? Vinkovciban. Meg akartuk mozgatni a lábunkat, de iszonyúan hideg volt. Valóságos hóvihar. Gyorsan visszakapaszkodtunk. Melyik ajtón szálltak le? A fülkénkhez közelebb esőn. Az étkezőkocsi felőlin? Igen. Emlékszik-e rá, hogy be volt-e zárva az ajtó? McQueen elgondolkozott. Igen. Úgy emlékszem, be volt. Valami fogantyú, ami rögzíti a kilincset. Arra gondolt? Igen. És amikor újra felszálltak, bezárták-e az ajtót? Nem. Azt hiszem, nem. Én szálltam fel utolsónak. Nem emlékszem rá, hogy bezártam. Gyorsan megkérdezte. Annyira fontos dolog ez? Lehetséges. Azt hiszem, monsieur, hogy miközben Arbuthnot ezredessel beszélgetett, a fülkének a folyosóra néző ajtaja nyitva volt. Hector McQueen bólintott. Szeretném, ha megpróbálna visszaemlékezni, hogy mente el valaki az ajtó előtt, miután elhagytuk Vinkovcit, addig, amíg el nem köszöntek egymástól. McQueen összehúzta a szemöldökét. Azt hiszem, hogy a kalauz ment el egyszer, mondta. Az étkező kocsi felől jött, aztán egy nő ellenkező irányba, az étkező kocsi felé. Ki volt az? De nem tudom. Tulajdonképpen észre sem nagyon vettem. Vitatkoztam Arbuthnot ezredessel, tudja. De úgy emlékszem, hogy valami vörös sejem holmi libegett el az ajtó előtt. Nem néztem föl, és különben sem láthattam volna az illető arcát. Az én ajtóm, mint tudja, az étkezőkocsi felé nyílik, tehát ha valaki az étkezőkocsi felé halad el, csak a hátát láthatom. Poirot bólintott. Alig, hanem a mellékhelyiségbe ment. Azt hiszem, látta akkor is, amikor visszajött?
Jó, most jut eszembe, hogy ezt kérdezi, hogy visszajönni nem láttam.
Pedig vissza kellett jönnie. Van még egy kérdésem. Pipázik-e McQueen úr?
Nem, uram, nem pipázom.
Poirot elhallgatott egy pillanatra.
Azt hiszem, egyelőre ennyi az egész. Most pedig Recsett Inasával szeretnék beszélgetni. Mondja csak, kérem, maguk mindig második osztályon utaztak?
Ő igen, én rendszerint elsőn, lehetőleg a Recsett melletti fülkében. A csomagok nagy részét az én fülkémbe szokta berakni, hogy mindig kéznél legyen, meg én is, ha szüksége van valamire. De most minden első osztályú fülke foglalt volt már, csak az az egy nem, amit ő foglaltatott le magának. Értem. Köszönöm, McQueen úr.
Harmadik fejezet. Az Inas vallomása.
Az amerikait az a kifejezéstelen ábrázatú sápat angol váltotta föl, akire Poirot már az előző nap felfigyelt. Illedelmesen megállt az asztal előtt. Poirot intett, hogy foglaljon helyet. Ha jól tudom magam, monsieur, Recsett Inasa.
Igen, uram.
A neve?
Edward Henry Masterman.
Életkora?
39 éves vagyok.
Címe?
Clerkenwell, Friar utca 21.
Hallotta, hogy a gazdáját meggyilkolták?
Igenis, uram. Felettébb kínos eset.
Mondja meg, kérem, mikor látta monsieur Recsettet utoljára?
Az Inas töprengett. Tegnap este 9 óra tájban, uram. Vagy nem sokkal 9 óra után.
Foglalja össze, kérem, hogy pontosan mi történt.
Bementem Recsett úrhoz, ahogy szoktam, uram, és megtettem, amit kért.
Mi volt a dolga ilyenkor?
Összehajtani meg felakasztani a ruháit, vízbe rakni a műfogsorát, és megnézni, hogy minden ki van-e készítve, amire szüksége lehet éjszaka.
Monsieur Recsett ugyanúgy viselkedett, mint máskor?
Az Inas megint gondolkozott egy ideig. Úgy éreztem, hogy zaklatott, uram.
Mi zaklatta fel?
Egy levél, amit kapott. Megkérdezte, hogy én tettem-e be a fülkéjébe. Megmondtam neki, hogy nem én voltam, de ő csak átkozódott, és bármit csináltam, és nem volt megelégedve vele.
Szokatlan dolog volt ez?
Nem, uram. Könnyen kijött a sodrából. Most, ahogy mondtam, is felzaklatta valami.
Szedette altatót, a gazdája. Dr. Konstantinos előrehajolt. Ha hálókocsin utazott, mindig, uram. Azt mondta, hogy különben nem tud aludni. És mi volt az a szer, amit beszokott venni?
Sajnos nem tudom, uram. Nem volt más az üvegen, csak az, hogy altató, beveendő, lefekvés előtt.
És tegnap este is bevette?
Igen, uram. Beletettem egy pohár vízbe, és oda készítettem az asztalkára.
Látta, hogy megissza?
Nem, uram.
Mi történt aztán?
Megkérdeztem, hogy kíván-e még valamit, hogy mikor keltsen másnap reggel. Azt mondta, hogy ne zavarjuk, amíg nem csönget.
Szokatlan dolog volt ez?
Nem, sőt, megszokott, uram. Ha fel akart kelni, csöngetett a kalauznak, és hivatott.
Általában korán vagy későn szokott kelni?
A hangulatától függött, uram. Néha már a reggelihez fel kell, de néha csak az ebédhez.
Vagyis nem volt oka, hogy nyugtalankodjon, amikor lassan eltelt a délelőtt, és magát nem hivatták.
Nem, uram.
Tudta, hogy a gazdájának ellenségei vannak?
Igen, uram.
Egy szikrányi érzelem sem volt a hangjában. Honnan tudta?
Hallottam, hogy valamiféle levelekről beszélgetett McQueen úrral.
Rokon szenvezett a gazdájával, Masterman?
Az inas arca talán még a szokottnál is kiismerhetetlenebb volt. Túlzás volna, ha így fogalmaznék, uram. Jól fizető munkaadó volt.
De szeretni nem szerette?
Talán azt mondhatnám, hogy nem nagyon kedvelem az amerikaiakat, uram.
Volt Amerikában?
Nem, uram.
Emlékszik-e az újságokból az Armstrong-féle gyermekrablásra?
Az inas arca kipirult egy kissé.
Igen, uram.
Egy kislányt raboltak el, szörnyű eset.
Tudja-e, hogy a gazdet szervezője, éppen a maga gazdája, Recsett úr volt?
Nem, uram. Ezúttal először lehetett megindulást, érzelmet érezni a hangjában. Szinte el se tudom hinni.
Pedig igaz.
De most foglalkozzunk csak azzal, hogy maga mit csinált tegnap este.
Az ilyenkor szokásos kérdések, tudja. Mit csinált, mikor kijött a gazdájától? Szóltam McQueen úrnak, hogy az úr hivatja. Aztán a fülkémbe mentem, és olvastam.
Melyik a maga fülkéje?
Az utolsó második osztályú fülke, az étkezőkocsi felőli.
Poirot megnézte a tervrajzot.
Látom. És melyik volt a maga ágya?
Az alsó, uram,
vagyis a négyes számú.
Úgy van, uram.
Van még valaki a fülkében?
Igen, uram.
Egy olasz óriás.
Tud angolul?
Beszél valami angolra emlékeztető nyelven, uram, mondta az inas elítélő hangon. Járt Amerikában. Chicagóban, azt mondja.
Sokat beszélgettek?
Nem, uram.
Szívesebben olvasok.
Poirot mosolygott. El tudta képzelni a helyzetet, a nagy, bőbeszédű olaszt és az úriember szolgálatában álló úriember részéről a visszautasítást.
Szabad kérdeznem, mit olvas?
Érdeklődött.
Most éppen Arabella Richardson könyvét, uram, a szerelem fogja.
Jó könyv?
Felettébb szórakoztatónak találom, uram.
Hát rendben van, menjünk tovább.
Maga tehát visszament a fülkéjébe, és a szerelem fogját olvasta. Meddig?
Az olasz körülbelül 10:30-kor le akart feküdni, uram. Bejött a kalauz, és megvetette az ágyakat.
És akkor maga is lefeküdt, és elaludt?
Lefeküdtem, uram, de nem aludtam.
Miért nem?
Fájt a fogam, uram.
Az bizony kínos.
Felettébb kínos, uram.
És mit csinált fogfájás ellen?
Szegfűszeg kivonatot tettem rá. Enyhítette is egy kicsit a fájdalmamat, de még így sem tudtam elaludni. Meggyújtottam az olvasólámpát, és tovább olvastam a könyvet, hogy eltereljem a figyelmemet, ha szabad így mondanom.
És egyáltalán semmit sem aludt.
De igen, uram, 4 óra tájban elaludtam. És az utitársa?
Az olasz? Ő csak hortyogott.
Elhagyta-e az utitársa az éjszaka folyamán a fülkét?
Nem, uram.
És maga?
Nem, uram.
Hallott-e valamit az éjszaka folyamán?
Nem hinném, uram, legalábbis semmi szokatlant. A vonat állt, nagyon csöndes volt minden.
Poirot is hallgatott 1-2 pillanatig, aztán megszólalt.
Azt hiszem, nem sok elmondani való maradt hátra.
Tud-e valami magyarázatot a gyilkosságra?
Sajnos nem tudok, uram.
Tudomása szerint veszekedette, haragban volt-e a gazdája McQueen úrral?
Nem, uram, McQueen úr kifogástalan úriember.
Maga hol szolgált, mielőtt Ratchett úrhoz került?
Sir Henry Tomlinsonnál a Grosvenor téren, uram.
Miért hagyta ott az állását?
Az úr Kelet-Afrikába ment, és nem tartott igény további szolgálataimra.
Biztos vagyok benne, hogy jó véleményt fog mondani rólam. Több évig voltam a szolgálatában.
És mennyi ideje van Ratchett úrnál?
Valamivel több, mint 3/4 éve, uram.
Köszönöm, Masterman. Bocsásson meg, maga pipázik?
Nem, uram.
Cigarettát szívok, jó erőset.
Köszönöm. Ennyi elég is.
Poirot biccentett. Az inas némi habozás után megszólalt.
Megbocsásson, uram, de az idős amerikai hölgy úgy szólván magánkívül van. Azt mondja, minden tud a gyilkosról. Nagyon izgatott.
Ebben az esetben, mosolygott Poirot, legjobb, ha vele folytatjuk.
Beküldhetem, uram?
Már hosszú ideje követeli, hogy vezessék az illetékesekhez. A kalauz próbálja csillapítgatni.
Küldje csak be, barátom, mondta Poirot. Meg fogjuk hallgatni a történetét.